Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Benyújtotta a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot a parlamentnek. Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Korlátlanul enyhíthetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt, és ideiglenes bezárással szembesülhet a jövőben az az üzlet, amelynek működésével összefüggésben egy éven belül legalább második alkalommal követnek el kábítószer bűncselekményt. Tarna Zsadányba látogatott tegnap Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth Lászlóval kereste fel a települést, a kábítószer elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kormánybiztos mondta el, miután egy hónapja elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Orbán Viktor meghívására holnaptól vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Az előzetes adatok szerint 4.002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1.097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8%-ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a pénz pedig 5,5%-kal romlott. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyukák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további bővülés támogatja a reálbérnövekedés, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Holnap tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentésre kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a bankok a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál. Az árréstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszerára legalább 40, és 21 élelmiszerára több mint 50%-kal csökkent, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Az új erdőtelepítési pályázatra holnaptól lehet beadni a támogatási kérelmeket, a közös agrárpolitika keretében 64 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be Moc András. Az erdőkért felelős helyettes államtitkár azt mondta, az elmúlt években felhalmozódott az ültetésre alkalmas csemeték száma a kertekben, a kocsánytalan és a kocsányos tölgyből is több mag termett tavaly, mint eddig bármikor. Elindult a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei és a Tiszatavon, között az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. Ez október 31-ig tart. A fertőtavi viharjelző pontok közül egy van magyar oldalon, ez jelenleg felújítás miatt nem üzemel. A Föld sarkvidékei fölötti pályán haladó első emberes küldetése indult hajnalban a SpaceX Dragon űrkapszulájának 4-tagú legénysége a NASA Kennedy űrközpontjából. A misszió finanszírozója és parancsnoka a 42 éves Chun Wang máltai állampolgárságú kínai származású bitcoin mágnás. Végül az időjárásról. Holnap ismét erősen megnövekszik a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 2 és 7 fok között, napközben aztán 12-13 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Vácott vagyunk a dóm előtti téren Varga Lajos püspök úrral, aki egyben, azt hiszem, ma is még a Székesegyház plébánosa.
Tehát én nem vagyok a Székesegyház plébánosa 2020 óta, és a Székesegyházon a felirat, amelyet lehet látni, nagy D betű, utána pont, utána egy O betű, utána pont, utána egy M betű, megint pont. Ez nem dómot jelent, hanem ez egy rövidítés, Deo Optimo Maximo. Azaz, amikor építünk egy templomot, akármely szentnek a tiszteletére is áldjuk meg, vagy szenteljük fel, a templom az Isten dicsőségére szolgál. Tehát tévedés, hogy ennek alapján dómnak nevezik a Váci Székesegyházat.
De vannak templomok, amelyeket dómnak nevezünk, akkor az csak egy ilyen, az nem egy egyházilag definiált rang, hanem egy népi elnevezés, például a Szegedi dóm.
Inkább népi elnevezések, illetve a középkorban nagy városoknak a templomait nevezték dómnak.
Milánói dóm.
Igen, különösképpen abban az időben, amikor a gótikus építészet volt a meghatározója az Anyaszentegyház templom építészetének.
Tehát végül is akkor, amit hivatalos egyházi meghatározás van, a kisebb templomok a kápolnák, a nagyobb templomok a templomok, és a püspöki templom a Székesegyház, akkor ez a három egyház által bevett kategória, a dóm az egy ilyen melléktermék.
Hát a dóm az egy melléktermék, bevett kategória a Székesegyház, ugyancsak bevett kategória a plébánia templom, és bevett kategória a kápolna, és bevett kategória a magánkápolna. Ezek léteznek, és nem feltétlen a méretüktől függ, hogy melyik micsoda.
A hát ezt tisztáztuk, nagyon szépen köszönöm, és akkor hát nagy megújuláson ment keresztül a Váci Székesegyház a közelmúltban, kívül belül kapott új ruhát, vagy kívül ez egy régebbi festés, amit most látunk?
Kívül ez még Keszthelyi püspök úr által készített festése, renoválása a Székesegyháznak. Az idei esztendőben, illetve nem az idei esztendőben, hanem az elmúlt években a tetőnek a kijavításáról volt szó, de semmiféle külső renoválásról nem, és csak a belsőnek a helyreállítása történt meg.
Hála Istennek úgy tűnik, hogy jó állapotban van kívülről is. Gyönyörű szép a templom, az előcsarnoka, a felirat, a szobrok, a két nem csonkatorony, de toronysisak nélküli torony, és az órák is járnak.
Hát nem tudom, hogy az órák mennyire járnak pontosan.
Mert amint nem nagyon pontosan, igen, 3 órát mutatnak, de ütötték az órát az előbb.
Mert a harangoknak a elkészítése, illetve a harangozó szerkezeteknek az elkészítése már olyan fajta elkészítése, hogy megfeleljenek a mai igényeknek, ez most történik. A baloldali toronyban pedig kilátó is készül, a toronynak a tetejére föl lehet majd menni, és ott ezért nem lehet akárhogyan harangozni, legalábbis most, később majd lehet. A jobb oldali toronyban pedig az úgynevezett roskoványi harang van, ami 20 mázsánál valamivel több, a Székesegyháznak a nagy harangja, és erre a nagy harangra van szerelve az óra szerkezetnek az ütője is. Negyed óránként üt.
És ez a roskoványi, jól mondom, roskoványi harang, ez átvészelte, túlélte az első világháborút, amikor be kellett vonulniuk sajnos a harangoknak is?
Ez túl átvészelte, sőt a Pierista templomnak is van egy majdnem ilyen súlyú harangja. Ott azt csinálták, hogy a legnagyobb harangot megtartották, és az összes kicsit odaadták háborús célra, miután hát rekvirálás volt, tehát ez nem lehetőség volt, hanem kötelesség.
Nézem a homlokzaton a feliratot, a D.O.M, arról szóltunk már, és utána latinul ott van, hogy a Mária mennybevételének és Szent Mihály Arkangyalnak a temploma, a titulus.
Igen, tehát a templomnak a patronája, illetve patronusa, az a mennybe fölvett boldogságos Szűz Mária, illetve Szent Mihály főangyal, és a feliratnak van egy érdekessége, mégpedig az, hogy egy 18. századi latinsággal készült a felirat, mert assump T lenne, egy P betű hiányzik, de nem rossz a felirat, mert valóban használták ilyen módon is.
Gyönyörű szép korintuszi oszlopok fölött 6 szent sorakozik. Kik ők?
Hát a boldogságos Szűzanya az egyik szent, a másik szent Szent János evangélista.
Ők a középső, 2 középső, ugye?
Igen. És aztán Szent Péter, Jakab és János. De hát azok az apostolok, akik Jézus közvetlen körébe, közvetlen közelségében mozogtak, akár a színeváltozáskor, akár máskor.
Ahogy a nagy római bazilikáknál is, itt is van egy nyitott előcsarnoka a templomnak, a Székesegyháznak, és domborműveket látok, illetve 2 bíborosi címert, amely gondolom az építőre utal domborműben.
Igen, hát az építés az nagyobb részt gróf Migaczy Antal nevéhez kötődik, és a címerek, amelyek a Székesegyházon láthatók az előcsarnokban, azok hercegi korona van, tehát jelzi maga a címer, hogy Migaczy Kristóf ekkor már bécsi érsek, és az érseki címere, de abban az értelemben, hogy Váci sajátosságok vannak rajta, illetve hát a Migaczy családnak azon sajátosságai, amelyeket ő még Váci püspök korában használt.
De már bíborosi címer olyan értelemben, hogy 20-20 bojt van jobbra-balra a címerpajzs mellett, a bojtok száma utal arra, hogy kinek is a címere.
Igen, bíboros és hercegérsek.
Bécsi hercegérsek. Igen.
És bíboros.
Hát nem hiába volt ilyen rangos főpásztor, mert gyönyörű templomot hagyott az utókorra.
Igen. Hát korábban kezdődött, tehát ugye a Eszterházy Károly püspökségének az idejében kezdődtek itt a munkálatok. Ő még ettől grandiózusabb épületet képzelt el, de aztán ez az épület valósult meg.
Menjünk az előcsarnokon át lassan be a templomba, és hogyha a domborművekről tudna mondani még püspök úr néhány mondatot, az előcsarnoknak a domborművei mit örökítenek meg, mire utalnak?
Hát először is a templomnak a funkcióját kell nézni, tehát a DOM, Deo Optimo Maximo, a felséges Istennek a tiszteletére, vagy a legnagyobb, leghatalmasabb Istennek a tiszteletére, és a templomnak az előcsarnoka az a tisztulásnak a helye, tehát a bűnbánatra vonatkozó dolgok találhatók meg a címerek mellett a domborműveken. A középső dombormű, a kerek, a Szent Péter apostol megkapja a kulcsok hatalmát Jézustól, ugye ott a bűnbánatra való utalás, akinek megtartjátok bűneit, azoknak meg lesznek tartva, amennyiben föloldjátok, a mennyben is föl lesz oldva. Aztán Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, a gyerekek, ilyeneké a mennyek országa, aztán a vérfolyásos asszony és a kafarnaumi százados. Ezek a domborművek figyelmeztetik a látogatót, hogy milyen lelkülettel kell belépni a templomba.
És akkor van még két római számokkal írt évszám, ahogy betűztem az előbb, a régebbi az 1769, az mire utal?
Hat. Hát ez, tehát ki van írva, teljesen egyértelműen, incepta, utána van egy A betű, nyilvánvaló pont van utána, mert rövidítésről van szó, és akkor 1761.
1761, igen.
Tehát ez az építkezésnek a kezdete. Uh-huh. Incepta, ugye. Anno, az A betű az az anno, az évnek a rövidítése.
Igen, és a másik, az pillanat, az ez is 1777, ha igaz. A befejezés dátuma lehet?
Igen. Perfécit, az van kiírva, és utána megint egy A betű, megint az évnek, annónak a rövidítése, és 1777 az épületnek a végső befejezése.
Most déli órákban zárva van a főkapu, tehát sekrestye bejáraton fogunk bemenni talán. A nyitvatartás, mert látogatható.
Szombaton egész nap egyébként meg csak a előcsarnokba lehet bemenni, de előzetes bejelentés alapján csoportokat fogad. Itt van egy turisztikai hivatal, amelyik foglalkozik ezzel.
Amíg megkeressük a bejáratot, érdemes arról is szót ejteni, hogy Konstantin térnek hívják azt a teret, ahol a székesegyház áll, de nem Nagy Konstantinra, hanem egy piarista szerzetesre utal ez a név. Miért volt olyan nagy kiválóság, hogy ezt a teret róla nevezték el?
Hát Schuster Konstantin, ugye Váci püspök lett, a székesegyháznak bizonyos berendezései tőle származnak, és az iskola ügyben tett ő sokat. A piarista gimnáziumnak az ő alapítása sokkal régebbi.
Igen, és közben itt van egy új szobor viszonylag, Kornis Gyuláé, aki szintén egy piarista szerzetes volt, egy új szobor. Vác, illetve a piaristák, vagy az ország mit köszönhet Kornis Gyulának?
Hát egy kultúrpolitikus volt, egy olyan valaki, aki magas kulturális szinten állott, a iskolaügy is sokat tekinthet neki, sokat
köszönhet
neki. Meg ugye jeles irodalmi tevékenysége volt különböző területen, emlékeim szerint filozófiai területen is.
Nagyot alkotott, igen, és hát gondolom Váci piarista tanár is volt egy időben, vagy itt tanult valamikor, hogy itt a szobra?
Hát nem tudnám megmondani, hogy volt-e Váci piarista tanár.
Gyönyörű emléktáblák vannak a piarista gimnázium falán egyébként, Madács Imre, Öveges József, nem is tudom, számos olyan jeles, vagy növendék, vagy piarista tanár működött itt, élt itt, tanult itt, hogy a magyar kultúra fellegváraként tisztelhetjük ezt az intézményt, azt hiszem.
Madács Imre valóban itt tanult. Juhász Gyula, a nagy költőnk, az novícius is volt itt a Váci piarista házban, itt volt a novíciátus ugyanis.
A Szőke Tisza költője. Beléptünk a Székesegyházba, és csak mi vagyunk itt, Varga Lajos, Váci segédpüspök és művészettörténész van a segítségünkre, hogy ezt a gyönyörűen megújult templomot a rádióhallgatóinak kicsit közelebb hozzuk, és fölkeltsük az érdeklődésüket, hogy érdemes eljönni ide nagyon mostanában.
Igen, hát ez a Székesegyház, ugye a korábban ismertetett feliratok szerint a 18. században épül, és 1772-től ez már használatban is volt. Az meg teljesen természetes, hogy bizonyos berendezési tárgyak azok csak később készültek el.
Miért volt szükség új székesegyházra akkor? Az előzővel mi történt?
Az előző székesegyház a török hódoltság alatt pusztulásnak indult. A megállapítás az volt a török hódoltság után is, hogy helyre lehetett volna állítani, de hát mégsem történt meg. A várban volt, mert minden püspökség várban létezett, ahogy szemlélhetjük most talán a legjobb példája lehet ennek Nyitra.
De hát a várban volt, a várban van most a ferences templom. Amellett volt, vagy párhuzamosan voltak, vagy utána épült a ferences templom?
A ferences templom az nem épült rá, hanem a ferences rendháznak egy része ráépült a középkori székesegyházra. A ferences rendháznak a baloldali részén, a föld alatt található a középkori székesegyháznak a maradványa. Ez az áldozatórács, amely itt van. Ez valószínűleg a középkori püspöki palotából származik, vagy valamelyik más épületből. Váci várból, tehát a püspöki várból származó emlékről van szó.
Nagyon jó, hogy megmaradt.
Az 1500-as éveknek a legeleje. Esetleg, mindenképpen 1495 utáni, de a 16. századnak a leges legeleje. Ez a...
Néhány pótlás van, amelyik sötétebb színű, azok pótlások lehetnek? Vagy így maradt ránk?
Hát, hogy ez az, ami most áldoztató rács, az nem ide készült. És amikor a székesegyházat építették, akkor azt gondolták nagyon helyesen, hogy felhasználnak olyan elemeket, amelyek a Váci várból megmaradtak, a középkori püspöki rezidenciából, és így kerültek ezek ide. Egy tudatos műemlékvédelem a 18. században, melynek eredménye, hogy hát ezeket a több mint 500 éves köveket láthatjuk itt, a magyarországi reneszánsz művészetnek számon tartott emlékei.
És akkor itt közben vágtam avval, hogy hol állhatott a régi templom, amikor elkezdte a püspök úr a templom történetét mondani, akkor ott tartottunk, hogy a 18. században megépül ez a szép templom. Bigadzi herceg, bíboros Váci püspök idejében fejezik be, de nem ő kezdte el az építkezést.
Igen, ezért található úgynevezett 4 darab epitáfium itt a székesegyháznak a kupolája alatt. Ezek az epitáfiumok megőrzik azoknak a püspököknek a képét, akik a székesegyház építésében részt vettek, ugye az altán püspököknek van itt emléke.
Püspököknek ketten voltak?
Igen, igen, ugye az altán Mihály Frigyes, az első a váci püspökök sorában a 18. században az altánok közül, és Altán Mihály Károly a másik, aki püspökünk volt az Altán családból, most is létező család, Rómában a családnak egy jezsuita tagja él egyébként. Ugyanez a család, akiről itt szó van, akiről beszélünk.
Igen, és a többi epitáfium kinek az emlékét őrzi?
Én úgy emlékszem, hogy talán Forgács püspök, de meg kell nézni, mert mindegyiken rá van írva.
Igen.
Igen, Forgács püspöknek a képe. Igen. Található, ő is ugye azért kerül ide, mert tett a székesegyházért.
És az egyik ilyen epitáfium fölött van egy kis oratórium fülke, a püspök, amikor nem főcelebrál, vagy nem ő celebrált a misét, akkor ott ülhetett?
Hát nem nagyon valószínű, inkább a püspöki trónusán ült, és ez meg arra volt használatos, hogy valami előkelőbb személy ugye ott foglalt helyet.
Igen, és átellenben pedig a szószék.
Igen, a szószék, igen. Az oratóriumból lehet fölmenni a szószékre.
Említettük, hogy a közelmúltban tavaly újult meg és adták át. Milyen munkálatok történtek? Mik azok, amelyeket meg kéne említenünk? Hát a padozatot látom, hogy gyönyörű, szép, minőségi. Olyan kő, amely méltó egy műemlékhez.
Igen, hát a eredeti kövezetet kicserélték, nagyon kevés maradt meg, arra való tekintettel történt a csere, hogy eléggé töredezett volt. A helyreállításnak a legeslegelső momentuma, a tevékenység, amelyet el kellett végezni, az a falkutatás. Mert ugye ezt a székesegyházat miután fölépítették és felszentelték, egyetlen egy alkalommal festették ki, mégpedig 1942 és 44 között volt egy kifestése a székesegyháznak, azért is, mert a 19. század vége fele volt egy földrengés Vácott, amelynek nyomai hatása meglátszott a székesegyház bellemén is, és Péteri püspök úrnak az idejében, az említett időszakban akkor kifestették az egész templomot. Sajnos, ugye nagyon sok esetben az történik, hogy leegyszerűsítéssel élnek. Tehát a régit, ami előkelőbb volt, magasztosabb volt, azt leegyszerűsítik, sokszor pénz hiánya miatt. Itt viszont az történt, és azért történt a kutatás, hogy az kerüljön vissza a falakra mindenhova, amely a 18. század 70-es éveiben, a 70-es éveknek az elején készült, és ennek jegyében történt az egész helyreállítás, tehát most pontosan úgy néz ki, mint ahogyan kinézett felszenteléskor. Persze azt mondani kell, hogy a berendezésben vannak újabb elemek is, és a helyreállításnak szintén egy koncepciója volt, hogy lehetőség szerint mindent megtartani, ami a későbbiek során bekerült a székesegyházba. Ennek jegyében maradt meg a 4 takácskép, ez szintén a 40-es években került ide a székesegyházba.
A magyar festő, ugye?
Igen, igen.
Kontuli is van, nem?
Viszont Kontuli meg nem maradt meg, mert bár jelentős festő, jelentős alkotó, Kontuli Béla is, nem lebecsülendő, a római iskolának a tagja, de az ő képe, amelyet készített, az megbontotta azt az egységet, amelyet a 18. században elképzeltek. Ugyanis a fő oltár kép az itt Vácott nem titulus kép. Tehát ez nem Sarlós Boldogasszony székesegyház, annak ellenére, hogy Szűz Mária látogatása Erzsébetnél ez a fő oltár kép témája. Azért is kerülhetett oda a magyar nyelvben használatos Sarlós Boldogasszony, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, mert a mennybe fölvett szűz az viszont két helyen is megjelenik a székesegyházban. Egyrészt megjelenik a kupolában, másrészt megjelenik a székesegyháznak az eredeti szentségi oltárán is az oltárképen. Tehát a mennybe fölvett szűz egyszer ábrázolva van a Szent Háromság Egyistennel, miután a mennyei atya veszi föl őt a mennyei dicsőségbe, és ábrázolást nyert abban az értelemben is, ahogy a jelenések könyvének napba öltözött asszonya jelenik meg az egykori szentségi oltárnak az oltárképén. Ugye nagyon szépen ott ragyog a nap, és a napban van elhelyezve a boldogságos Szűz Mária.
Nagyon szépen köszönöm. Varga Lajos váci segédpüspökkel, művészettörténésszel beszélgettünk a Váci Székesegyházról. A mai műsorba ennyi fért. Jövő héten terveim szerint folytatjuk az ismerkedést ebből a nagyszerű templommal. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a legnagyobb szeretetről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai hittanóránkon a legnagyobb szeretetről fogunk beszélgetni, és mielőtt még a témát elkezdenénk kibontani, szeretném megkérdezni, hogy az illó olajok közül melyiknek az illatát szeretitek ti a legjobban?
Nekem a kedvencem a levendula, mert nagyon szeretem az erős illatát.
Nekem a fahéj, mert a karácsonyra emlékeztet.
Nekem is a levendula, mert annak ilyen nagyon nyugtató illata van.
Nekem a vanília, mert az mindig az otthonomra emlékeztet.
Milyen jó, hogy vannak ezek az illatok, és ezeket a pozitív érzéseket és emlékeket elevenítik fel bennünk. Sokféleképpen kifejezhetjük a szeretetünket, nyilván tudunk ajándékot adni másoknak, egy szép szál virágot, vagy valami olyat, amit szeret. Kisebb-nagyobb feladatokban segítünk nekik, időt szánunk rá, meglátogatjuk, szívesen vagyunk vele. Minél erősebb a szeretet, annál inkább önmagunkat adjuk oda. Nem tárgyakat, ajándékcsomagokat veszünk, hanem igyekszünk mindent megtenni azért, hogy részesei lehessünk egymás életének. Ti hogyan fejezitek ki a szeretetet tárgyak formájában? Mi az, ami rád leginkább jellemző? Ha valakinek örömet szeretnél okozni, akkor hogyan teszed ezt meg? Vásárolsz valamit, vagy készítesz, vagy egy apró dolog, erre gondolok most.
Én inkább készíteni szoktam például anyák napjára is anyának valami ajándékot, meg a mamámnak is, és szerintem az sokkal többet ér, mint hogyha bemennék a boltba és vennék valami nagyon drága ajándékot.
Én mind a kettőt szoktam, ugyanúgy szoktam kézzel készíteni és vásárolni is valamit, hiszen mindenkinek próbálom megtudni és rájönni, hogy minek örülne a legjobban, és próbálom azt megszerezni vagy elkészíteni.
Böjte Csaba testvér gondolata az, hogy Máriás lelkületűnek lenni azt jelenti, hogy lehajolunk egymáshoz, hogy van időnk egymás számára, hogyha szól a másik, akkor azt felelem, itt vagyok. És lehet, hogy összeakad a lábam, de akkor is itt vagyok. Lehet, hogy már nem bírom, de akkor is itt vagyok, mert hívtak, mert szükség van rám. Ez a szolgáló szeretet. Ez is egy ajándék, ami szeretetből fakad. Egyetértetek ezzel?
Én egyetértek vele.
Én is egyetértek.
Miért? De ez miféle szeretet akkor? Hogyan fejezzük ki még ezt? Nem csupán egy egyszerű szolgáló szeretet, hanem ez az a tettekben megnyilvánuló szeretet, ami nem saját magával foglalkozik, mert ahogy mondja Csaba testvér is, hogyha összeakad a lábam, ha fizikailag is érzem, hogy nincs már erőm, de tudom, hogy a másiknak szüksége van rám, akkor nem azt mondom, hogy jaj, nagyon fáj a lábam, jaj, nem fér bele a programomban, nem keresem a kifogásokat, hanem azt tudom, hogy a másiknak szüksége van rám, és én ott akarok vele abban a pillanatban lenni. Hogy mi az a mély tartalma ennek a szolgáló szeretetnek, amit te a saját tapasztalataid alapján még ki tudsz egészíteni, vagy te hogy értelmezed? Nálad ez hogy nyilvánul meg?
Én egyetértek ezzel, hiszen hogyha igazán szeretünk valakit, akkor a legrosszabb pillanataiban is ott vagyunk vele, és segítünk neki, és ez ugyanúgy visszafelé is így van, hogyha mi nem érezzük jól magunkat, akkor ő is itt van nekünk, és segít mindenben, amiben tud. És még a rosszban is egymás mellett állunk.
Jézus egész földi élete nyilvános működése idején szüntelenül hirdette, hogy az Isten, ami mennyei atyánk, aki meghívott minket az ő országába. Szeretettel van irántunk, és kész a megbocsátásra. Mindig gondot visel ránk, számtalan kegyelemmel ajándékoz meg bennünket. Bátran kérhetünk tőle, mert odafigyel ránk.
Törődik azzal, hogy mire van szükségünk. Ő mindig jó hozzánk, akkor is, amikor mi rosszak vagyunk. Hatalmas és csodálatos örömhír ez, ami ma is megszólít bennünket.
Van a keresztények között egy aranyszabály. Azt mondjuk, hogy ez a hit aranyszabálya, ami az összes többinél fontosabb. Melyik ez a Máté evangéliumából vett mondat, Melanie?
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.
Lukács evangéliumából van egy mondat, amivel teljessé válik mindaz, amit ez a parancs kifejez.
Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.
Mit gondoltok, kire vonatkozik ez a szabály, kit kell nekünk is szeretnünk?
Elsősorban az Istent kell szeretnünk, a családunkat és a barátainkat.
Az emberek mindig keresték a kis kapukat, csak a családot, a barátot, a saját népemet, a saját vallásomba való embereket kell szeretnem, de Jézus itt ebben világosan beszélt. Csak őket kell szeretnem, akik közvetlenül hozzám tartoznak?
Nem, igazából minden embertársunkat szeretnünk kell, és el kell őt fogadnunk.
Melyik példabeszédben magyarázza meg ezt nekünk Jézus?
Az irgalmas szamaritánus példázatával.
Mit tanít nekünk az irgalmas szamaritánus példabeszéde?
Azt tanítja, hogy minden embert, vagy ahogy ő mondaná, fele barátod, egyformán irgalmas szívvel kell szeretnünk, és ez alól nincsenek kivételek.
Ez alól, azaz aranyszabály alól nincs kibúvó. Akármilyen nehéz, meg kell tanulnunk szeretnünk az ellenségünket is, hiszen csak így leszünk olyan tökéletesek, mint amilyen a mi mennyei atyánk. Mit is jelent ez az ellenség szeretet? Viki, ez azt jelenti, hogy nekem meg kell víznom az ellenségembe?
Nem, ez nem azt jelenti, hiszen az azért elég nehéz lenne, hogy a saját ellenségednek elmond az összes titkodat, vagy azt, ami nem rá tartozik, viszont ettől függetlenül ugyanúgy tisztelnünk, és már amennyire bírjuk, szeretnünk kell őt.
Az a fajta szeretet, tudod, ami minden embertársad felé kötelez, az gyakorlati szempontból megközelítve ezt a kérdést azt jelenti, hogy ha látod, hogy az embertársaid közül bárki bajba van, legyen az az ellenséged vagy a jó barátod, elesett az udvaron, akkor te elmehetsz mellette, válladat megvonva, vagy kell segítened rajta, e szerint az aranyszabály szerint?
Minden emberen kell segíteni, az már más dolog, hogyha esetleg neked ő az ellenséged, vagy ő az az ember, akit nem annyira kedvelsz az életedben, viszont ő is ugyanúgy ember, mint a többiek, és mindenkin segíteni kell, ha bajban van.
Hiszen aki Isten szeretetére vágyik, annak meg kell tanulnia úgy szeretni, ahogy Isten szeret. A szeretet meg annyi kifejeződése közül Jézus kiemelt egyet, ezt nevezte a legnagyobbnak. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Mit is jelent ez?
Ha feláldozom önmagamat valakiért, ez azt jelenti, hogy őt jobban szeretem önmagamnál. Ez a legtöbb, amit egy másik emberért tehetek.
És ez az igazi szeretetnek a lényeg, amiről Böjte Csaba testvérnek a gondolataiból is beszéltünk, hogy abban a szent pillanatban, ahogy én másra fókuszálok, nem magamra, hanem azt nézem, hogy a másikat én hogyan tudom ott abban a helyzetben szeretni, attól az az ember válik nekem fontossá, és nem magamon van a fókusz, hanem a másik emberen. És én attól érzem magam jól, hogy a másik szeretve van. És ez jelenteni az önátadás lényegét, hogy én szeretem a Vikit, és ő is szeret engem. Mert érzi, hogy az én szeretetemet táplálja őt, ugyanakkor az a szeretet, amit pedig ő sugárzik irántam, az meg engem táplál. Így válik a szeretet ilyen csodálatos körforgássá, hogy beragyogjuk, ha szeretve vagyunk, egymásnak az életét. És Jézus is ezt tette. Amit itt a földön tett és tanított, az nem saját magára vonatkoztatva tette, hanem értünk emberekért. Ő tudta azt, hogy ő neki hogyan tudja elmagyarázni, hogy az Isten hogyan gondol ránk, hogy mennyire szeret minket. És ő neki ez volt a küldetése, hogy ő ezt az isteni szeretetet, ami minden emberi értelmet felülmúl, megmutassa nekünk és megtanítsa nekünk. Jézus nem csak beszélt a legnagyobb szeretetről, hanem meg is valósította azt. Hogyan?
Feláldozta az életét értünk, érted és értem. Ezzel két dolgot mutatott meg. A barátai vagyunk, és olyan szeretettel szeret minket, amelynél nincs nagyobb az egész világon.
János evangéliumából olvasom fel ezt a részletet.
Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Ekkor adta övéinek, akiket mindvégig szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét.
Mi volt Jézus szeretetének a legnagyobb jele?
Halála közelettével összehívta az apostolokat, ezt az utolsó együttlétet hívjuk utolsó vacsorának. Szolgai kötényt kötött magára, és megmosta az apostolok lábát.
Ő, az Úr és Mester úgy viselkedett, mintha tanítványai rabszolgája lenne. Ez egészen megdöbbentő bizonyítéka volt annak, hogy mennyire szerette a barátait. Az ő kedvükért értük, a szolgai feladatot is vállalta, megalázta önmagát.
Szeretete olyan
A szeretet másik kifejeződésévé a kenyér és a bor jele vált. Jézus a saját testének és vérének valós jeleivé, szentségévé tette ezeket. Odaadta az apostoloknak, hogy egyék és igyák meg ezeket, valójában a saját életét, testét és vérét ajándékozta nekik. Teljesen megosztotta önmagát velük.
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtott a tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségi, amelyet sokakért kiontatok a bűnök bocsánatára.
A vacsora után a Getsemáni kertben imádkozott Jézus készült arra, ami rá várt. Ekkor odaértek a főpapok poroszlói, és elfogták. Milyen borzasztó, hogy Júdás a szeretet jelével árulta el őt. Hogyan történt ez?
Akit megcsókolok, mondta a fegyvereseknek, ő az, fogjátok el. Ezzel elkezdődött Jézus szenvedése, passiója.
Először a főpapok és a főtanács elé vitték. Sok mindennel vádolták, legnagyobb bűne az volt, hogy fellázadt a bevett vallási rendszer ellen. Sőt, mi több, Isten fiának mondta magát, ami káromkodásnak számított a zsidók szemében. Olyan bűnnek, amit halállal vagy megkövezéssel büntettek.
Ezután a római helytartó Poncius Pilátus elé hurcolták. Azt akarták, hogy törvényes ítéletet mondjanak felette, nyilvánosan alázzák meg, és bűnözőként végezzék ki. Így akarták elpusztítani azt a mozgalmat, amit Jézus indított. Pilátus többször beszélt Jézussal. János evangélista számol be erről a legrészletesebben. Mit értett meg Pilátus?
Megértette, hogy ez a férfi ártatlan, ám látta azt is, hogy a főpapok az általuk vezetett nép kérhetetlen. Előbb csak megosztorozta Jézus gondolván, hát ha ennyi elég lesz nekik, de mivel nem csitult a háborgás, végül kimondta a halálos ítéletet.
A katonák kigúnyolták Jézust. Majd utána mi történt?
Ha ő a messiás, a király, akkor díszekre van szüksége. Korona helyett tövis koszorút tettek a fejére, jogar helyett nátszálat adtak a kezébe, a vállára pedig palásként katonai köpenyt terítettek. Így indult el Jézus a kivégzés helyére, a Golgotára. Vállán a keresztre, többször elesve, egyre erőtlenebbül, megalázva ért fel a hegyre.
Itt átélt az utolsó szenvedéseket. Elvették megmaradt ruháját, teljesen meztelenül, megalázva állt kivégzője előtt. Testét a keresztre szögezték, majd felemelték, hogy mindenki láthassa haláltusáját. Szomjasan, gyötrődve készült az utolsó percre.
Elevenítsük fel Jézusnak a 7 szavát a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek.
Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
Én Istenem, miért hagytál el engem?
Szomjazom.
Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet.
Beteljesedett.
Asszony, nézd a fiad, aztán a tanítványhoz fordult. Nézd az anyád.
Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Maradjunk egy picit csendben, s köszönjük meg Jézusnak, hogy értünk, érted, értem, akkor ott, Krisztus után 27-ben vállalta a kereszthalált. Sok tanítvány elfutott. Péter 3-szor is megtagadta Jézust, csak néhány ember volt, aki mindvégig vele maradt. Ők mindenki másnál jobban szerették Jézust. Az édesanyja Mária, a legkedvesebb tanítványa és barátja János, és Mária Magdolna, az a követője, aki utcanő volt korábban. És tudta jól, hogy milyen értékes az igazi hiteles szeretet. Így érkezett el Jézus utolsó pillanata, szeretetből egészen feláldozta magát. Igen, ez így teljesült be a kereszten a tökéletes szeretet. Amikor a keresztre nézünk, nem csak a halált és a szenvedést látjuk, hiszen a kereszt számunkra a legnagyobb szeretetet hirdeti, és az emberi értelmet felülmúló szeretetet fejezi ki számunkra. Ezért, amikor gyakran mondják azt, hogy tekints fel a keresztre, akkor az nekünk nem azt jelenti, hogy mi a halálra gondolunk csupán, hanem tudjuk azt, hogy volt valaki, aki minden emberi értelmet felülmúlóan szeretett, és arra akarunk emlékezni, és azt akarjuk feleleveníteni, hogy akármilyen cudaridőket is élünk, a szeretet is a mai világban ilyen megbízhatatlan, vagy kilátástalan, vagy ilyen hamis a világ itt körülöttünk, akkor is tudjuk azt, hogy létezik igaz szeretet, és létezik olyan szeretet, ami nem méricskél, hanem teljesen átadja önmagát a másiknak, és ahol beteljesülhet az, amit az Isten leginkább Krisztusban mutatott meg nekünk, hogy létezik a szeretet. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott kegyelmekben gazdag nagy bőtöt, és reméljük, hogy hétről hétre, napról napra a nagybőjt 40 napos pusztaságában feltárul számunkra is a szeretet lényege, és akármilyen szenvedés is van az, amin az Isten most éppen minket keresztül vezet, mindig tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, mert ő ott áll mellettünk. Amen. Így áldjon meg és irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Áll a kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben, előttünk jár ő vezérlő léptein. A függött ló az élet, teljesült a szent ígéret, mire által üdvözülhetünk.
Hím az ember lenne a földön, szabadulna már a bűnből, lelke békét, nyugalmat nem darálhat. Egyedül
a kereszt, ég és föld. néz az égre, a szeretet meg dicsősége rád ragyog mind örökre. Dicsősége mindenek felett. Ha rátekintesz, megérted, mit jelent a végtelen szeretet. Áll a kereszt ég és föld között. Dicsősége mindenek felett. Ha rátekintesz, megérted, mit jelent a végtelen szeretet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Ott a Via Dolorosa, Jeruzsálem utcáján, ahol meg a Golgotára ment. Tolongott a tömeg, pribékek vonzolták a vesztőhelyre. Hát a ütésektől vérzett, fején tövis korona. Minden lépés újabb kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. Ott a Via Dolorosa szenvedések útján, ott járt némás győztesen a bárány. Szenvedett a kereszten, szeretett s engem. Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket. Ott a Via Dolorosán Jeruzsálem utcáján, ahol megváltom a Golgotán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!